Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Szombatnapi Isten tiszteletünkhöz nyissuk meg a Bibliánkat. A mai igehirdetés alapigéjét János apostol első leveléből olvasom, az első fejezet 9. versét. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ugye itt a keresztény életnek az alfájáról és omegájáról beszélünk, hiszen ugye amikor az Isten elhívott minket, akkor is szembesített minket azzal, hogy bár lehet, hogy az addigi életünket mi jónak tartottuk, de rámutatott a Szentlélek által arra, hogy voltak abban hibák, voltak önzések, sőt, leginkább arra mutatott rá, hogy leginkább olyan volt az életünk, amit a saját önzéseink vezéreltek, és egy másik úton kezdtünk el járni, az önzetlenségnek az útján, de bizony tapasztaljuk azt, szombatiskán is volt erről szó, hogy a megszentelődésnek az útja, az legtöbbször, a legtöbb keresztény esetében bibliai példákat is lehetne rá mondani, hogy nem nyíl egyenes. Nagyon sokszor vétkezünk, még ha esetleg nem is biztos, hogy teszünk akkora kitérőket, mint mondjuk Salamon, aki iszonyatos méretű kitérőt tett a csodálatos indulás után, de hát lehet, hogy mi is megtesszük a magunk kitérőit, még ha azok nem is ennyire látványosan mélyre vezetnek, de az biztos, hogy a megtérésünk után is bőven van mit az Istennek hát csiszolni rajtunk, és nagyon sok minden igazából a megtérésünk után válik nyilvánvalóvá előttünk, hogy helytelen, milyen helytelen dolgok, helytelen gondolatok, helytelen szokások, egyéb önző cselekedetek vannak bennünk. És bizony a megszentelődésünk során nagyon sokszor megtörténik ez az életünkben, hogy megvalljuk bűneinket, és tapasztaljuk, hogy az Isten hű és igaz, és betölti ezt az ígéretét, hogy megbocsátja a bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Hát kezdjük először azzal, hogy hogyan is juthatunk el odáig, hogy megvalljuk a bűneinket. Mert ugye ebből az igéből is láthatjuk azt, hogy ez igazából az a rész, ami kulcsfontosságú. Ugye ez az alfa. Itt kezdődik ekkor tud elkezdődni az a munka, hogy az Isten tisztogatni tud minket. Hiszen, hogyha nem valljuk meg a bűneinket, és ebben benne maradunk, akkor tulajdonképpen a mindenható Istent korlátozzuk le a saját döntésünk által, és azt a jó munkát, amit ő el szeretne bennünk végezni, azt bizony súlyosan tudjuk hátráltatni. Hogyan is juthatunk el oda, hogy megvalljuk a bűneinket? Hát először is természetesen az Isten nem azt szeretné elérni nálunk, hogy egyfajta parancsuralomból szolgáljuk őt, hanem azt szeretné elérni, hogy meggyőződjünk az ő jóságáról, és ez a szeretete indítson minket az Istennel járása, és ugyanez igaz, ugye a bűn felismerésére is. Ugye akik már ismerik a Bibliát, azok tudják, hogy az Isten igéje az, amely megmutatja valamiről, hogy az helytelensége vagy nem. Hiszen János apostol ugyanebben a levelében ugye úgy fogalmaz, mit mond a bűnre, mint egy definíciószerűen, hogy az itt ugye úgy van fordítva, hogy törvénytelenség, ugye az kicsit pontosabban azt jelenti, hogy a törvény áthágása, a törvény megszegése. Tehát a bűn tehát, az önzés tehát, az az isteni törvénynek a megszegése, tehát már itt is a középpontba kerül a Biblia, hiszen ugye a Biblia mutat rá arra ezek szerint, hogy mi az Istennek a törvénye, és akkor innen már ugye mondhatnánk, hogy egyenes az út, hogy felismerjük ezt a bűnt az életünkben, amit éppen elkövettünk. De sajnos ugye a bűnnek van olyan jellegzetessége is, hogy homályosítja a gondolkodást, homályosítja a látásunkat, és ezért nem ilyen egyszerű ez a folyamat. De kulcsfontosságú dolog ez mindig is, hogy tényleg eljussunk odáig, hogy felismerjük a bűneinket. Ugye ebben segít a Szentlélek, hiszen hogy a szombatiskola első, ebben is, a szombatiskola első kérdésénél is volt, hogy mi a Szentlélek munkálkodásának egyfajta kezdete bennünk, de ez a kezdet megismétlődik adott esetben, ha vétkeztünk újra, hogy rávezet arra, hogy nem volt helyes az, amit gondoltunk, vagy szóltunk, vagy amit elkövettünk. És itt nagyon fontos meglátni azt a tényt, hogy természetesen nagyon az ellenség ugye hatalmas megtévesztő erővel, sátán és démonai hatalmas megtévesztő erővel bírnak, hiszen ugye sátán az Isten közvetlen szolgálatában lévő angyalok egyharmadát is félrevezette, de ennél a kérdésnél kulcsfontosságú tényező az, hogy igen, amikor az új lenyomat nem működik, akkor kulcsfontosságú tényező az, hogy tényleg az írásokhoz hogyan viszonyulunk, és az igazság megismeréséhez hogyan viszonyulunk. Ugyanis az elkövetkező időkben, de már a mai napig is a hitet és az óriási tud lenni. Gondoljatok arra, hogy Máté evangélium a 24. fejezetében és a párhuzamos evangéliumokban mitől óv leginkább Krisztus minket, mint tanítványokat? Hogy vigyázzatok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Ezzel kapcsolatban olvasnék a pátriárkák és prófétákból egy bekezdést, mégpedig éppen abból az időből, hogy úgy mondjam, amikor az ember saját választása által engedett sátán kísértésének. Éva tényleg elhitte sátán szavait, de ez a hite nem mentette meg a bűn büntetésétől. Nem hitt Isten szavának, és emiatt esett bűnbe. Az ítéletben nem azért kárhoztatják majd az embereket, mert lelkiismertesen hittek egy hazugságot, hanem azért, mert nem hittek az igazságban, és mert hanyagul bántak az igazság megismerésének alkalmaival. Sátán ellentétes értelmű állokoskodása dacára az Isten iránti engedetlenség mindig végzetes. Teljes szívvel törekednünk kell megismerni az igazságot. Minden tanítás, amelyet Isten az igében lejegyeztetett, a figyelmeztetésünkre és útbaigazításunkra szolgál. Ezek a tanítások azért adattak, hogy megóvjanak bennünket a megtévesztéstől. Elhanyagolásukkal tulajdon romlásunkat idézzük elő. Biztosak lehetünk abban, hogy bármi legyen is, ami ellentmond Isten szavának, az sátántól származik. Tehát ugye ennyit most röviden a megtévesztés hatalmáról, hogy gyakorlatilag itt azt olvastuk, hogy a megtévesztés hatalma ellen a leghatékonyabb fegyver az Isten igéje. Hiszen amikor az ellenség megkísértette Krisztust a pusztában, ugye akkor is Krisztus mivel válaszolt?
Viszont megvan.
Az Isten igéjével. És nem hagyta magát becsapni álokoskodásokkal, hiszen sátán is, ugye, hát olvastuk ott ezt a megkísértés történetét, hogy bizony előfordult, hogy az Isten igéjéből próbálta azt persze elfeldítve, hiányosan idézve, hogy bizonyos lényeges részeket kihagyva, vagy másokat önkényesen kiragadva félrevezetni a megváltót. Nekünk is vigyáznunk kell erre, hogy mik azok az alkalmak, amikor mi az igét tanulmányozhatjuk, mert ezek az alkalmak, ezek ilyen aranyalkalmak, ugyanis ekkor tud minket az Isten megerősíteni az Isten igazságában, az ige igazságában, és ez az egyik hatékony ellenszer a tévelgés ellen. A másik hatékony ellenszer az maga a Szentlélek, hiszen ugye ezek a kísértések, azt szerintem mindenki tapasztalja már, hogy egyre inkább személyre szabottak. Tehát egyre inkább a gyenge pontjainkat érintik, és nagyon fontos ilyenkor az ige ismerete, és fontos az, hogy a Szentlélek tudjon minket tanácsolni, meg tudjon világosítani minket. Tehát első lépés a bűn felismerése, és itt egyértelmű, hogy az Isten igéje az, amely ebben kulcsfontosságú szerepet játszik. Feltehetjük a kérdést, hogy mi van azokkal, akik nem ismerik az Isten igéjét. Ez a kérdéskör is előjött a szombatiskola alkalmával. Itt két dolgot szeretnék mondani. Egyrészt természetesen az Isten nem úgy működik, hogy a világi törvényalkotás. A világi jogszabályokban tudnélik egy alapelv, már ahol egyáltalán van jogrend, és ahol vannak jogszabályok, mert sok helyütt ugye ez nem jellemző, de a világi jogszabályokban egy alapelv az, hogy a törvény nem ismerete nem mentesít a következmények alól, ugye. Ezzel szemben az Isten igéje mit mond Apostolok cselekedete 17. fejezet 30. versének az elején, amikor Pál apostol ugye Rómában tanít, Aténban tanít, Pál apostol Aténban tanít, és hát Rómában is tanított, de ez történetesen nem onnan van ez az igevers, és ugye Rómában, Aténban tanított Pál, és a következőt jegyezte le a Szentlélek ihletésére Lukács, hogy a tudatlanság idejét azért elnézvén az Isten. Ugye tehát ez igaz azokra is, majd magyarázom, hogy miért is, akik nem ismerik az Isten igéjét, a tudatlanság idejét az Isten elnézi. Tehát gondoljunk mindig így azokra, akik nem ismerik az Isten igéjét, mielőtt keményen megbírálnánk őket, mert egyrészt ez az isteni alapelv érvényes, másrészt pedig azért gondoljunk arra, hogy volt idő, amikor mi se ismertük az Isten igéjét. Tehát érdekes ez a hozzáállás, ugye, teljesen más, mint az emberi jogszabályok. Gyakorlatilag itt azt mondja az Isten, hogy nála ez nem így működik, hogy a törvény nem ismerete, az nem mentesít. Teljesen más az, amikor szándékosan nem veszek valamiről tudomást, mert ha valamiről szándékosan nem veszek tudomást, az már nem a nem ismerése a dolgoknak, hanem az az ismerése a dolgoknak, de ellenállok neki. Mert ha valamiről szándékosan nem veszek tudomást, akkor azt a valamit, amiről én szándékosan nem vettem tudomást, valamilyen szinten már ismernem kell. Különben nem tudnék szándékosan tudomást nem venni róla. Ez az egyik dolog. A másik dolog, amit megemlíthetnénk, a következő, nevezetesen az, hogy az Isten hogyan fogja megítélni azokat, hiszen az idők végén ez majd nem lesz jellemző, ez is előjött a szombatiskolában, hogy a nagy evangélium hirdetés idejét, akik élve megérik, ott olyan erővel és olyan a Szentlélek olyan meggyőző erejével fog szólni az evangélium, és azért nem kis szerepe lesz ennek abban, hogy nem csak a Szentléleknek, hanem annak is, hogy egy bűn fölött győztes hívő maradék által szólaltatja meg az Isten az evangéliumot, akikre nem lehet azt mondani, hogy vizet prédikálnak és közben bort isznak. Tehát annak óriási hitele lesz, hiszen pont a bűn fölött győztes voltuk miatt tud a Szentlélek teljességgel odaállni melléjük, az evangélium hirdetés mellé, és ők már nem mondhatják azt, hogy a tudatlanság idejét elnézi az Isten. De az emberi történelemben nagyon sokszor előfordul az, hogy a tudatlanság idejét az Isten elnézte, hiszen az egyház vagy erősebb volt, vagy gyengébb, de még amikor erősebb volt, akkor sem biztos, hogy mindenhova eljutott az evangéliumnak az örömhíre. Tehát akkor ezeket az embereket mi alapján ítéli meg az Isten? Tudjuk a választ, hogy a lelkiismeretük alapján. És itt van az az alapvetően fontos dolog, ami már az ős evangéliumban is előjön, hogy mit ígér az Isten, hogy ellenségeskedést szerez az emberben. És ezt az ellenségeskedés szerzést, ezt minden emberben végzi az Isten a bűnnel, az önzéssel szemben. Egyfajta lelkiismeret ébrezgetés, szemnyitogatás. Tehát ezt minden emberben végzi, természetesen nem csak a hívőkben, nem csak akik ismerik, hanem minden más emberben is. És Római Levél második fejezete szól arról, itt érdemes főleg a 14. 15. verset elolvasni, amely összefoglalva annyit mond, hogy ők a lelkiismeretükben elnyert világosság alapján fognak megítéltetni. Tehát akik olyan időben éltek éppen, hogy oda nem jutott el az evangélium örömhíre hozzájuk, ott Pál apostol ezt mondja, hogy érdemes elolvasni ezt a két igeverset, mert nagyon fontos dolgok vannak benne, tehát Római Levél második fejezet 14.-15. verse a következőképpen hangzik. Mert mikor a pogányok, kiknek törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők törvényük nem lévén önmaguknak törvényük. Most ez kicsit talányosan hangzik, de a következő versben kifejti az apostol, hogy mire gondol. Mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemben bizonságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Tehát itt a lelkiismeret kerül kulcs pozícióba, és azt mondja Pál apostol, hogy a lelkiismeretükben nyert világosság az, ami alapján ők adott esetben akár a saját cselekedeteiket is meg tudnák ítélni, és ők ez alapján lesznek megítélve. Tehát az Isten nem úgy viszonyul hozzájuk, hogy a törvény nem ismerete nem mentesít, hanem azt mondja, hogy amit a Szentlélek kimunkált bennük, amire legbelül áment mondtak, hogy ez úgy van, őket az alapján fogja az Isten megítélni, és nem az alapján, mintha ismernék az írásokat. Ez nagyon méltányos eljárás az Isten részéről, de erre gondolnunk kell akkor is, amikor emberekkel beszélgetünk, hiszen nagyon sokszor előfordul az a hiba, hogy abból indulunk ki, hogy mi mit ismerünk. Ugye ez tanárként az ember, főleg amikor le van maradva a tananyaggal, akkor egy kicsit megkísérti ez az embert, hogy akkor a tanárt, hogy most akkor gyorsítsunk. És egy kicsit olyan vagyok akkor én is, hogy hát abból indulok, hogy én mit ismerek, csak egy picit ott elfelejti a gyorsításban az ember azt, hogy de hát ezt én már tanítom 5 éve, 10 éve, 20 éve, 30 éve, és hát ők meg most hallják először. Tehát ugye erre nekünk is gondolni kell, amikor nem matematikát vagy bármit tanítunk, hanem az evangéliumot hirdetjük, hogy nagyon az alapoknál kell sokszor kezdeni. És bizony a keresztény életnek ez az egyik alapja. Na most erre persze mondhatnánk, hogy ezt a két dolgot, hogy ugye egyrészt a tudatlanság idejét az Isten elnézi, másrészt ugye a Szentlélek által munkálkodik minden egyes emberben, és az így nyert világosság alapján lesz az ember megítélve, az a hívőre már nem vonatkozik. Hát ez tévedés. A válasz az, hogy de, vonatkozik. Hiszen lehet adott esetben a hívő ember is valami iránt tudatlanságban. Hiszen ugye nem úgy működik ez az egész, hogy ott a Biblia, és amikor mi megtértünk, akkor már A-tól Z-ig az elejétől a végéig oda-vissza ismerjük a Biblia összes versét, és minket senki nem tudna meglepni semmilyen váratlan kérdéssel sem. Jaj, dehogy nem. Tehát lehetséges, hogy mi sem tudunk valamit Krisztus követőként, lehetséges, hogy mi esetünkben is szükséges ez, hogy a tudatlanság idejét az Isten elnézze. És az is szükséges ám, hogy a Szentlélek munkálkodjék a mi szívünkben. Még akkor is, hogyha már megtért emberek vagyunk. Most az egyes bűnökre gondolok egyenlőre. De miért is? Hát mert ugye a bűnmegvallás útjában álló legnagyobb akadály az már az őszüleinknél is jelentkezett. Ez pedig nem más, mint a mentegetőzés, az önigazolás. Ugyanis az őszüleinknél mit látunk? Hogy amikor Ádám és Éva elkövette azt az egyetlen egy dolgot, amire az Isten azt mondta, hogy ezt ne tegyék meg, bármit azon kívül, a kert összes fájáról lehettek volna. Arról az egyről nem. És ők azt tették meg, és amikor az Isten kérdőre vonta őket, hogy talán ettél arról a fáról, amiről tiltottalak, hogy ne egyél, akkor ugye Ádám is és Éva is azt mondta, vagy rosszul emlékszem, hogy igen, Uram, azt az egy dolgot tettem, amiről te azt mondtad, hogy ne tegyem. Rosszul emlékszem, ugye? Mit mondtak? És gondolkozniuk kellett. Azt mondta mind a kettő, hogy uram, várjál 5 percet, még kitalálok valamit. Nem. Azonnal jött a válasz. És mi volt a válasznak a lényege? Mit mondott Éva, mit mondott Ádám? Kezdjük Ádámmal. Ugye első körben, hogy az asszony adott nekem, úgy ettem. Tehát még véletlenül se azt, hogy én döntöttem. Így. Hanem az asszony. És persze hozzátette azt is, akit mellém adtál. Tehát ugye hibás egy másik ember, de végső soron hibás maga az Isten. De nem az, aki elkövette a bűnt. Na ez az önigazolás. És az önigazolás az gyakorlatilag a gyökerénél vágja el az egész folyamatot, amiről az alapigénk szólt, hiszen el se fogok odáig jutni, hogy megvalljam a bűnömet. Vagy ha mégis megvallom, majd látunk erre is példát, az nem igazi bűnvallomás lesz. És mit mondott Éva?
A kígyó.
Ugye a kígyó. Hát szegve végre ott is az Isten volt a hibás, elvégre a kígyót az Isten teremtette. Ha nem teremtette volna, akkor nem vétkeztem volna, mondhatta volna Éva. Ott is ugye azt látjuk, hogy egy teremtményre hivatkozott. Nem ő volt a hibás, hanem egy teremtmény, de végsősoron alapvetően az Isten volt a hibás. Na most sajnos a Biblia tele van önigazolásokról szóló példákkal. Ez olyan értelemben nem sajnos, hogy majdnem bárhova lapozhatunk a Bibliában, és találkozunk ezzel, hogy esetleg szemnyitogatásra az Isten ezt természetesen fel tudja használni. Sámuel első könyvét lapozzuk fel, szerintem Sámuel első könyvét, ha fellapozzuk, akkor már sejtitek, hogy kiről akarok szólni. Az önigazolásnak egy, hát nagy szomorúsággal mondom, egy iskola példája, több iskola példa is az ő nevéhez kapcsolódik, ugye ez az egységes Izrael első királya, Saul király. Saul király ugyanis nagyszerűen indult, igaz? Mit mond a Biblia, hogy egy megtért ember volt? Igen. Ugye Sámuel, aki az Isten prófétája volt, egyébként proféták és proféták között is volt különbség, de Sámuel ugye nagyon hosszú ideig már, kora gyerekkorától szolgálta az Istent, és hűséges prófétája volt az Istennek mindvégig. Még azt is hűséggel, szelítséggel tűrte, pedig tudta, hogy nem az Isten akaratával egyezik ez, amikor a nép királyt követelt magának, és a hűséges bírát, Sámuelt ezáltal gyakorlatilag nép letette a tisztéből. Tehát egy tényleg hűséges profétája volt az Istennek, és Saul is tisztelte Sámuelt, hallgatott rá eleinte. És maga Sámuel mondta a Saulról egyszer, hogy akkor a Szentlélek fog rád szállani, és más emberré leszel. Ugye, még gondolhatnánk azt, hogy a Szentlélek befolyása alá kerül, ilyen jelképes nyelvezettel a Szentlélek fog rád szállani, és az egy időleges befolyás, de nem, hanem hozzátette Sámuel proféta, hogy más emberré leszel. És látjuk azt, hogy Saulnak a eleinte a cselekedetei nagyon is tanúsították azt, hogy egy megtért ember. Hiszen amikor nagy győzelmet aratott, akkor megkísértették őt azzal a saját népéből, hogy most állj bosszút azokon, akik téged annak idején nem fogadtak el, hogy te leszel király. De ő nem állt bosszút. Nem tulajdonította magának a nagy hadisikert sem. Tehát csodálatosan indult Saul király. És mégis, ha a 13. fejezetet fellapozzuk, akkor azt látjuk itt, ugye itt gyakorlatilag az az előtörténet, de itt majd ezekből a versekből is kiderül, hogy egy csata előkészületei zajlanak, és a következőképpen olvasom itt az igét.
Sámuel
első könyve 13. fejezet 8. versétől olvasom. És várakozott 7 napig, mármint Saul, A Sámuel által meghagyott ideig, de Sámuel nem jött el Gilgálba, a nép pedig elszélett mellőle. Tűnik, csata volt kilátásban a filiszteusokkal. Akkor mondta Saul, hozzátok ide az égő áldozatot és a hála áldozatokat, és égő áldozatot tett. És mikor elvégezte az égő áldozatot, íme megérkezett Sámuel. És Saul elejébe ment, hogy köszöntse őt. És mondta Sámuel, mit cselekedtél? Saul pedig felelt. Mikor láttam, hogy a nép elszélett mellőlem, és te nem jöttél el a meghagyott időre, a filiszteusok pedig összegyülekeztek már Mikmásban, azt mondtam, mindjárt rám törnek Gilgálban, és az Úrnak színe előtt még nem imádkoztam, bátorságot vettem azért magamnak, és megáldoztam az égő áldozatot. Ugye itt sem azt mondjuk, vagy azt halljuk Saul királytól, hogy igen, azt az egy dolgot cselekedtem, Sámuel, amit ebben a helyzetben egy királynak semmiképp nem lett volna szabad cselekedni, hanem azt halljuk, hogy hát egyrészt te vagy a hibás, Sámuel, mert nem jöttél meg a megadott időre. Hozzáteszem, sokat kellett volna várni Sámuelre? Nem. Mert bemutatta az áldozatot, és Sámuel már meg is jelent. Tehát nem arról volt szó, hogy Sámuel késett egy hetet, két hetet, egy hónapot. A másik a körülmények. Hiszen a filiszteusok készültek a csatára, az ő katonái meg elszállingóztak. Hát mi lesz így? Mi lesz így? És bátorságot, na ez azért döbbenetes, bátorságot vettem azért, és megáldoztam az égő áldozatot. Tehát itt is mit látunk? Azt látjuk, hogy önigazolásba ment Saul. Igazolta a helytelenséget, Sámuel késésével, igazolta a körülményekkel, hogy az ő serege fogy, a filiszteusoké meg éppen nem fogy, és készülnek a támadásra, és különben is. Mindenki más hibás. Hibás a proféta, hibásak a körülmények, amiket az Isten megengedett, csak nem az, aki elkövette a helytelenséget. A 15. természetesen Saul kapott lehetőséget, nem is egyet, a hibája jóvátételére, és a 15. fejezetben itt másik csatákról olvasunk, és itt a következő verseket olvasnám, a 15. fejezet 17. versétől olvasom az igét. Mondta azért Sámuel, nem de kicsiny voltál Saulnak természetesen, nem de kicsiny voltál te a magad személy előtt, mindazáltal Izrael törzseinek fejedelmévé lettél, és az Úr királyá kent fel téged Izrael felett. És elküldött az Úr téged az úton, és ezt mondta, menj el, és pusztítsd el az amálekitákat, kik vétkeztek. Most egy kicsit kivonatosan olvasom. Miért nem hallgattál az Úrnak szavára? És miért estél neki a prédának, és cselekedted azt, ami bűnös az Úr személy előtt? És felelt Saul Sámuelnek. Én bizonyára hallgattam az Úr szavára, és azon az úton jártam, amelyre engem az Úr elküldött. És elhoztam Agágot, az amálekiták királyát, és az amálekitákat elpusztítottam. Ugye az volt az Istentől kapott feladat, hogy mindenkit. Tehát a királyt is. De hogy vezette fel Saul ezt a választ? Hogy én bizonyan hallgattam az Istenre. Holott ő maga mondta meg, hogy a királyukat életben hagyta. Szerepet játszhatott ebben az, hogy az akkori népeknél szokás volt, ha legyőznek valakit, akkor a hadvezért vagy uralkodót életben hagyják ilyen fogolyként? Igen, hát szokás volt ez. Hát emlékezhetünk, későbbi, sokszor későbbi történelmi korokban is megmaradt ez a szokás. A rómaiak például rendszeresen azt csinálták, hogy ugye akkor ott az egy dicsőségnek számított, hogy ők előkelő foglyokat, leigázott megvett népek előkelő foglyait vitték Rómába. Igaz, hogy azok a korok ugye később voltak, de ez abban az időben is jellemző volt. Tehát itt még ugye nem is mentegetésre van szó először, hanem egyáltalán még a bűnnek a tagadásáról is. És utána jön a szokás szerint az önigazolás. A nép azonban elvitte a prédából a megsemmisítésre rendelt juhoknak és ökröknek javát, hogy megáldozzák az Úrnak, a te Istenednek Gilgálban. Sámuel pedig mondta, vajon kedvesebb az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránti engedelmesség. Íme jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél. És akkor a 24. verset olvasom, tehát már itt megjelent az önigazolás, mert kire fogta rá, hogy ő nem azt csinálta, amit az Isten mondott? Hát a népre. De hogy mennyire döbbenetes az önigazolásnak a mechanizmusa? Hát ő ennek a népnek a királya volt, nem?
Konkrétén.
És mégis a népre kellett ráfogni, de a nép akarta ezt így. Nem én döntöttem úgy, hogy azt teszem, amit az Isten nem mondott nekem, annak az ellenkezőjét teszem, amit mondott. És nézzétek meg a 24. verset. Mert itt azt itt fellélegeznék, ha csak a vers eleje lenne ott. Akkor mondta Saul Sámuelnek, vétkeztem, mert megszegtem az Úrnak szavát, és a te beszédedet. De mivel féltem a néptől, ezért hallgattam szavukra. Tehát az eleje, akkor az ember szinte örömújongásba tör neki, hogy megbánta, beismerte Saul a bűnét. De ott volt a de. Ott volt a de. Gyakorlatilag ezt hívják hamis bűnvallomásnak. Amikor elkezdődik egy bűnvallomással, és a mondat, vagy a következő mondatok másik részében megindoklom, hogy miért volt szükségszerű azt elkövetnem, ami amúgy helytelen volt, és az indoklásban a lényeg az, hogy nem én hibáztam, hanem valaki más miatt mentem én arra az útra. Nem a saját döntésem miatt. Féltem a néptől. Féltem a néptől. Tehát ilyen a hamis bűnvallomás, amikor úgy kezdődik, mint egy bűnvallomás. De utána jön a de, jön a mert, és jön az önigazolás. Nem az jön, hogy itt abban maradt volna, hogy vétkeztem, mert nem azt tettem, amit az Úr mondott, meg amit te mondtál. Itt abban maradt volna, akkor nagyon jó. Akkor Saul lehet, hogy egy másik úton folytatta volna az életét, és nem azon, amin végigment. Tehát az első dolog az, amit nekünk le kell győzni, a valódi, és nem egyedül. Mert egyedül ezt nem fogom legyőzni. A valódi bűnvallomás előtt az az önigazolás. Hiszen az önigazolásra mindannyian hajlamosak vagyunk. Ahogy olvastuk, minden embernek az útja igaz a saját szemei előtt. Ahogy olvastuk délelőtt a szombatiskolában. Milyen további akadályok lehetnek? Most nem is lapozzuk fel magát az igét, hiszen emlékeztek rá, nemrég tanultuk a szombatiskolában. Milyen további akadályok lehetnek a bűnvallomás előtt? Hát nem csak az önigazolás, bár nyilvánvaló, hogy ez a legveszedelmesebb akadály. Erre mindannyian hajlamosak vagyunk. De a következőkre is. Hiszen Ádám és Éva, amikor elkövették a bűnt, és látták, hogy az Úristen szokás szerint hűvös alkonyatkor jön, akkor milyen két dolog jelent meg az ő életükben, ami nyilván váratlanul érte őket, mert eddig nem volt ott. Ez a fajta magatartás, ez a fajta érzelem eddig nem volt ott. Megjelent egyrészt a félelem. Ugye elrejtőztek az Isten elől. Másrészt megjelent a mezítelenségükből fakadó szégyenérzet. Most egy kis történet, lehet, hogy mondtam már nektek korábban, ugye ilyen gyerekes reakció, ugye miért fontos a szülő-gyerek kapcsolat? Mert ha az jól működik, akkor a szülő Az kicsit olyan a gyerek életében, amikor a gyerek még nem ismeri az Istent, hogy megláttathatja vele a szülő, hogy mennyire ragaszkodik hozzá, szereti őt, és az esetleges korlátokkal is csak a javát szolgálja, tehát kvázi segíthet abban, hogy a gyermek később már felnőttként könnyebben elfogadhatja az Istent. Engem is szerettek a szüleim, én egy ateista családban nőttem föl, közel-távol nem voltak rokonok között még olyan sem, aki templomba járt volna akárcsak, de hát szerettek a szüleim, és ezzel tisztában voltam én is. Én is szerettem a szüleimet, tehát azért időnként fogyatékosan, mert tudjuk, hogy a gyermek elméhez kötetett a bolondság. Amikor valami helytelen csináltam, akkor azt is csináltam, hogy hát nem elbújtam, ugye egy kétszobás panellakásban elbújni, hát az a lehetetlenséggel határos, még egy emberi szem elől is, hanem lefeküdtem aludni. Hogy hát csak nem keltenek föl. És ha nem keltenek, mert biztos fáradt szegény gyerek, hát hadd aludjam. Ha nem keltenek föl, akkor ugye nem kell nekem számot adni arról, amit csináltam. Tehát azok iránt, a szülők iránt, akik szerettek engem, és ezzel tisztában voltam, megjelent a félelem. Megjelent az, hogy elrejtőzködök előlük. Na persze ez nem sokáig tartott, mert előbb-utóbb felébredtem, és akkor ugye szembesültem azzal, hogy hát a valóság az még mindig ott van, nem változott meg attól, hogy én elaludtam. De a lényeg az, hogy a félelem ilyen értelemben meg tud jelenni mondjuk szülővel szemben is, Istennel szemben is, mint ahogy láttuk, ez meg is jelent. Tehát ilyen értelemben ez is egy akadály, a félelem, a szégyenérzet. Hogy már sokadjára elkövettem ezt a bűnt, már én magam is szégyellem valamilyen mértékben, de legfőképp szégyellek oda menni a végtelenül tiszta Isten elé. És ami még előfordulhat, ahhoz a 77. Zsoltárt lapozzuk fel, mert szombatiskán egyébként ez a kérdés is előjött, hogy lehet-e olyan, amikor valaki már, hát nem végérvényesen gondolom én ezt most itt, mert végérvényesen is lehet, persze, de amikor valaki mondjuk eljut oda, hogy kételkedik abban, hogy az Isten megbocsájt neki. A 77. Zsoltár az ugye úgy kezdődik, hogy szavamat Istenhez emelem, és kiáltok, szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat kerestem, kezem feltartom éjjel szüntelenül, és figyeljetek csak, hogy hívják a Szent Lelket? Vigasztalónak ugye nagyon sokszor. És mit olvasunk itt? Lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Tehát van olyan, hogy a Szent Lélek vigasztalna, ha engedném. Van ilyen. Ezt is vissza lehet utasítani. Lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem és sóhajtom róla, gondolkodom, de elepett az én lelkem. 7. vers. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, pedig ez megoldást tud jelenteni, a megoldás felé el tud mozdítani. De mégis mit olvasunk? Szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem, és utána mit olvasunk? Avagy mindörökké elvette az Úr, és nem lesz-e többi jó akaró, avagy végképpen elfogyott az ő kegyelme, avagy megszűnt-e ígérete nemzedékről nemzedékre, avagy elfelejtkezett-e könyörülni Isten, avagy elzárta-e haragjában az ő irgalmát. Tehát amikor a szívét kutatja az ember, és hát amikor valami szokásszerű helytelenségbe beleesik, valamilyen rossz szokás mentén, ami erősen bele van gyökerezve, szokták úgy függőségnek is nevezni, ugye. De itt nem csak a italtól való függőségre, vagy a kábítószer függőségre kell gondolni, a rossz szokások ugyanúgy függőséget tudnak eredményezni. És amikor már sokadjára beleesik az ember, akkor kerülhet ilyen lelki állapotba, hogy ő már azt látja, itt a 8., 9., 10. vers, hogy van, elfogyott már az Isten irgalma? Vajon az Isten nem bocsájt már meg? És a 11. vers, de egyébként a 7. versnek az eleje is már a megoldáshoz visz minket. Mert eddig a problémákat részleteztem, és nem is teljes körülön. hogy mik tartanak minket távol attól, hogy valódi bűnvallomást tegyünk. És itt már azért a 7. versben, amikor azt mondja, hogy megemlékezed éjjel az én énekeimről. Mik az énekek a Bibliában? Kivéve akkor, amikor konkrét énekekről van szó. De általában, amikor ilyen szövegkörnyezetben vagy, megemlékezem az én énekeimről, gondoljatok arra, hogy a végén, az emberi történelem végén a csapásokat átélő győztesek, ugye kiknek az énekét éneklik? Mózes és a bárány énekét, ugye? Mik ezek az énekek akkor? Megemlékezem az én énekeimről. Ugye az Istennel szerzett tapasztalatoknak az éneke. Tehát ugye itt már a megoldás felé mozdul el, és annyira döbbenetes ez a Zsoltár, hogy elmozdul a megoldás felé, de nézzétek meg, hogy a 7. vers úgy folytatódik, hogy szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem, és utána jön a mélypont. Amikor a kétségbe vonja azt, hogy az Isten még irgalmas lesz-e vele. Tehát előfordult ilyen lelkiállapot. Egyrészt ebből hogyan tudunk kimenekülni? Tehát abból hogyan tudunk kimenekülni, hogy valami visszatartson minket a bűnvallomástól. Hát az egyik, hogy amikor ugye félek attól, hogy az Isten már nem tud könyörülni rajtam, akkor emlékezzünk meg a tapasztalatainkról, az énekeinkről, hogy hányszor megtette már ezt az Isten korábban. Ez az egyik. Mi az, ami segíthet még, és segít is adott esetben? Az a másik az, hogy emlékezzük meg az Isten ígéreteiről. Ezért kulcsfontosságú többek között a Bibliának a rendszeres tanulmányozása, hogy ezek élők legyenek bennünk, ezek az ígéretek. És ez nem a vétkezésre bátorít minket, hanem az elcsüggedéstől, az, hogy elestem, Uram, és ott maradok, ettől a helyzettől óv meg. Mert ugye nem így szól Mikás igéje, hanem elestem ugyan, de felkelek, tehát nem úgy szól, hogy ott maradok. Mert ki akarja azt, hogy ott maradjak? Ugye az ellenség. És ugye nagyon fontos, tehát, hogy a tapasztalatainkat, az Isten ígéreteit felidézzük. Milyen fontos dolgok vannak még? Szégyenérzet, ugye mondtuk ezt is. Szégyenérzet. Ugye szégyenérzettel kapcsolatban zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy minden teremtmény nyilvánvaló ő előtte. Tehát olyanok a teremtmények, mintha nem lenne rajtuk ruha. Ez alatt nem azt értjük, hogy most meztelenkednek, hanem azt, hogy az Isten a szívekbe lát. Látja a belső lényünket, minden gondolatunkat, minden rezdülésünket. Akkor miért tartson távol engem a szégyenérzet? Ugye gyakorlatilag, ha az igével verem vissza ezeket a támadásokat, mert ezek sátánnak a támadásai, amikor, vagy valamelyik démonának a támadásai, amikor el akar minket tántorítani attól, hogy oda menjünk az Istenhez. Rendezzük a dolgainkat, mert akkor tudja, hogy ő nyert. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog. Aztán nagyon fontos dolog az is, hogy az Isten például, ugye a római levélben, amikor már úgy gondoljuk, hogy most már olyan annyi minden összecsapott a fejünk fölött, és annyira túlerőben van az ellenség, és annyira ő látszik győztesnek, hogy már teljesen reménytelen a helyzetem, és mellesleg Sátán ugyanezt sugallja, hogy te ne menj már oda, hát már reménytelen az, hogy az Isten megbocsássa ezeket a bűnöket neked. Akkor a római levél 8. fejezetének a 31. verstől kezdődő szakasza jusson eszünkbe. Egy kérdéssel kezd az apostol, mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minélkül? Ugye az Istennek van ígérete, ha megvallom a bűnömet, ő azt megbocsátja? Van. Többek között éppen az alapigénk. Ott egy valamiről nincs szó. A bocsánat előtt mi történik? Amikor én megvallom a bűnömet, biztos, hogy én bánom is azt, amikor én elmondtam ezt az Istennek, vagy lehet, hogy csak felismertem, de még nem bánom. Mire kérdezek itt rá? Arra, hogy az ember tud-e magából bűnbánatot kihozni? Nem tud. Ugye apostolok cselekedetében azt mondja az ige, hogy őt az Isten a jobbjával megtartóvá emelte, mármint Krisztust, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnök megbocsánatát, ugye? A bűnbocsánatot a bűnbánat megelőzi, anélkül nincs bűnbocsánat, de ezt az Isten kimunkálja bennünk a Szentlélek által. Egyébként, ha úgy megyek le a bűnömet rendezni imában az Istenhez, hogy már bánom a bűnömet, akkor is a Szentlélek munkát tesz ki. Legfeljebb nem tudok róla. Mert akkor viszonylag nyilvánvaló, amikor úgy imádkozom az Istenhez, hogy én megvallom a bűnömet, de belül érzem, hogy ezt én még csak elmondtam. Lehet kérni akkor, hogy vezessen bűnbánatra az Isten? Lehet, sőt kell is. Hiszen ez az Istennek az ígérete. Tehát amikor azt mondja, hogy ő ad az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát, akkor ez ígéret is. Tehát ez nem az, hogy hát, ha éppen olyan lábbal keltem fel, az Isten nem ember, hogy az ő ígéretei ne álljanak meg. És azt mondja, hogy kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott. Aki az Isten jobbján van, aki esedezik is életünk. Kicsoda szakaszt el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, szorongattatás, üldözés, éhség, mesztelenség, veszedelem vagy fegyver? Amint megvan írva, hogy te érettet gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek minket, mint vágó juhokat. De mindezekben feltét diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. És nézzétek meg, mint egy összefoglalásként a szakaszban ott van, hogy mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők. És aztán folytatja a felsorolást, és a vége az, hogy nem szakaszthat el minket az Istennek szeretetétől, amely vagyon a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. Ki nincs itt egyedül felsorolva? Mert ez elég tág felsorolás itt. Ki szakíthat el az Isten szeretetétől? Itt ugye felsorolt csomó mindenkit, hogy ki nem. És ki igen? Én. Én magamat elszakíthatom. Ha ezt nem teszem meg, akkor ez is egy ígéret, hogy senki más nem tud ettől elszakítani. Akkor miért is nem megyek a kegyelem királyi székéhez? Félek netán, hogy Isten nem bocsájt meg? Nincs rá okom. Szégyellem magam? Hát nyilván vagyok előtte, nyilvánvaló vagyok előtte, kívülről, belülről, miért szégyelljem magam? Önigazolás? Hát ha ez jön elő belőlem, kérhetem az Istent, hogy ezt távolítsa el tőlem? Hogy az én gondolkodásomat újra fordítsa irányba, hogy ne a kifogásokat mondjam, ne a kifogásokkal éljek? Persze, hogy kérhetem. Na de most ugrok egy nagyot, mert itt nem akarok már tovább terhelni senkit, de a végére ugrok itt a gondolatnak, néhány dolgot még felírtam magamnak, hogy mi az, ami segít, hogy eljussak a bűnvallomáshoz. De gyakorlatilag, ha ezeket most mind végigmondanám, valaki mondhatná azt, hogy bizonyos értelemben jó ez, amit elmondtál, de a felszínt kapargatjuk. Mert mélyre is tudunk menni, de kapargatjuk a felszínt. Ez azért volna jogos ez a megjegyzés, mert nem tudok elvonatkoztatni attól, amit a korunknak szóló üzenet mond. A korunknak szóló üzenet pedig azt mondja, hogy mi langyosak vagyunk, valamikor forrók voltunk, ha valóban megtértünk. Emlékszik szerintem mindenki ezekre az időkre az életéből. Amikor még a nagy nehézségek is, amik lehet, hogy most gyengébb lelkiállapotban kvázi agyon nyomnak minket, akkor nem nyomtak agyon minket. És ugye azt mondja az Isten, hogy a tanácsban azt mondja nekünk az Isten, hogy értsük jól, vaj, ha hideg lennél, vagy forró. Tehát azt mondja, hogy a langyosság az olyan állapot, hogy annál egy kicsit jobb még az is, amikor nem ismered abszolút az Istent. De nem ez a kívánatos, hanem kívánatos a forró állapot. És milyen tanácsokat ad, hogy védj tőlem, mit vegyek az Istentől? Emlékszünk? Azt is, igen, mi az első, amit először ír? Tulajdonképpen a szemgyógyítő is nagyon fontos. Tűzben megpróbált aranyat. Ez micsoda? Az élő hit. Testvérek, ha van otthon 50 kiló kenyér a kamrában, nem szokott lenni, mert az rám penészedne, annyi az. De ha van otthon 50 kiló kenyér, az életszerű, hogy lemegyek és veszek még egy kilót? Hát nem. Tehát ha volna élő hite a végidők elhívott népének, akkor életszerű volna az, hogy Krisztus azt mondja, hogy nincs. Mert ő nem ilyen durván fogalmaz, mint én, sokkal szebben. Nem azt mondja, hogy nincs, és erre mindannyian megbotránkozunk, és bevágjuk a sértődést, és hátat fordítunk, hanem azt mondja, hogy védj tőlem, mint egy kérlek. De azért mondja, mert nincs. Ugye, mit mond még? Mit vegyünk még tőle? Fehér ruhákat. Az mire utal? Mindennyian tudjátok. Hát persze, hát jól megtanítottatok ti. A Krisztusi jellem. Ezek szerint valamennyire hiába vagyunk annak is, ugye? És a szentgyógyító írja a kend meg a te szemeidet, hogy lásd. Hát ez a legsúlyosabb. Hogy lehet meggyógyítani azt az embert, aki nem, nincs is tisztában vele, nem is látja helyes fényben önmagát? Tehát, hát azért én bízom benne, hogy meg lehet, mert akkor én most innen, ha ez sehogy, és elén én meggyőződök, akkor lelépek innen a szószékre, és visszamegyek a világba. Mert akkor nincs más lehetőségem, akkor legalább éljek néhány évig még úgy, hogy kiélvezem az életet, utána úgy is elvesztem. Hát ha sehogy nem lehet gyógyulni, akkor minek állunk itt? Pont ez a lényeg, hogy az Isten azért adja ezeket a tanácsokat, mert ezek által szeretne minket meggyógyítani. De hogy foglalja össze az egészet? Azt mondja, hogy légy buzgóságos azért, és téli meg. Teljesen egyetértek azzal, hogy normális esetben az ember életében egy megtérés van. De van egy rossz hírem. Vagy jó? Ezt mindenki eldönti. Valójában szerintem jó, hogy itt a metanoia szerepel, a légy buzgóságos azért, és térj meg. És az ige leggyakrabban ezt a szót az első nagy megtérésre. Amikor az egész gondolkodásmódunk megfordul, vágyaink, céljaink összhangba kerülnek az Isten igével. Az nem jelenti azt, hogy még életgyakorlatom is összhangba került, az a megszentelődő. Persze, ne válasszuk ezt ennyire ketté. Mert a megtérés az akkor valódi, ha már elindulok a megszentelődés útján. Tehát nem úgy történik ez, hogy megtértem, és mielőtt be nem merítenek a keresztvízbe, mielőtt hivatalosan úgymond szövetséget nem kötök az Istennel, addig nincs megszentelődés. Hát ez nem igaz. Tehát már egy őszintén megtért ember elindul a megszentelődés útján. De a keresztségemmel ez nem ér véget ez a folyamat, és ebben a folyamatban ugyanúgy az Isten támogat engem, de azt mondja az ige, hogy gyakorlatilag olyan mértékű ez a langyosság, hogy már az egész gondolkodás módunk is visszafordult. Ugye ez most a reformáció az jó lenne, csak ez nem reformáció, hanem ez a rossz irányba való visszafordulás. Visszafordult onnan, oda, ahonnan jöttünk. Ugye, ha valaki ezt nem tudja elfogadni, akkor javaslom neki, hogy olvassátok el a Nagy Küzdelem második fejezetének Ellen White-tól az utolsó bekezdését. Amikor azt fejtegeti Ellen White, hogy van egy ennél nagyobb probléma, az ennél nagyobb arra utal, hogy ott azt a probléma van előtte fókuszba állítva, hogy miért van az, hogy sokszor a gonoszoknak jól megy. És azt mondja ezek után, hogy van egy ennél nagyobb probléma, hogy a korunk kereszténysége ma miért nem vált ki üldözést vagy ellenkezést sem. És bizony azt a választ adja rá ő is, amiben, hát nem véletlen, mert próféta volt, ami az igében is megvan írva. A világ szereti azt, ami az övé. ami az övé. Tehát, ha nem váltok ki ellenkezést, ez alatt nem azt értem, hogy nem néznek rám minden nap feldeszemre, és nem néznek valami bolond embernek minden nap, mert az Isten tudja, hogy mi porból vagyunk, lehet, hogy ezt minden nap mi nem tudnánk a jelen állapotunkban elhordozni, de az, hogy nagyon sokáig, szinte minden dologban semmiféle ellenkezést nem váltok ki, az mit jelent? Hogy megalkuttam a világgal. Mert azért nem váltok ki ellenkezést, mert a tudásomtól eltekintve, meg a szombat ünneplésemtől eltekintve úgy élek, úgy gondolkodom, úgy döntök, ahogy ők. És higgyétek el, ha ez nem így van, abban a pillanatban kivált ellenkezést ez. És Ellen White is ezt az egybekezdést azzal zárja, hogy csak éledjen fel a kereszténység, az apostoli kornak a hite, és az felszítja az üldözés tüzét. Tehát nem kell nekünk az oroszlán bajszát rángatni, hogy az oroszlán morogni kezdjen. Az oroszlán morogni kezd majd, amikor mi valóban úgy kezdünk élni, ahogy Krisztus élt. Krisztust meg akarták ölni? Sokszor is? Hogyne? És olykor még azok is, akiket nem feddelt meg nyíltan, igaz? Miért? Mert ha szóval nem fedte meg, az életével megfedte. Mert amikor a valódi evangéliummal valaki szembesül, akkor két reakció van. Egy, felébred benne a vágy, hogy hát szabadulhatok én is. És elkezd érdeklődni, hogy hát hogy lehet, hogy amikor te türelmetlen kéne, hogy legyen, nem vagy az. Hogy lehet, hogy amikor nem alkuszol meg, és én megalkudnék, akkor te ezt hogy csinálod? Vagy pedig gyűlölni fog. Mert ez a két véglet lesz előbb-utóbb. És én azt mondom, hogy a mi igénk arra tanít meg minket, az alapigénk, hogyha mi ezt az akadályt legyőzzük, és egyébként amikor mélyre megyünk, akkor ténylegesen azt kéne kérni az Istentől, hogy vezessen minket megtérésre újra. Hogy ez az első szeretet tüze lobbanjon föl bennünk, amikor minden könnyű volt, pedig akkor is voltak nehézségek. Mert ez az a lelki hozzáállás, amikor majd újra megfordul a gondolkodásom, akkor majd megint sok minden könnyebb lesz. És zászóként annyit mondanék, hogy az igénk is ezen a ponton dől el, hogy ha én oda megyek bűnvallomással, és a bűnbánatra vezetésnek nem állok ellent, akkor az Isten ígérete áll, hogy megbocsátja a bűnömet, és még egy nagyon fontos dolog, amiről sokszor elfelejtkezünk, meg is tisztít minden hamisságtól. Mert az Istennek ez a végcélja. Nem az a végcélja, hogy egész életemen keresztül csak a bűnelkövetés, bűnbocsánatnak a körforgásába maradjak benne, hanem az a célja, hogy közben egyre jobban tisztuljon a jellemem. Egyre jobban kiégjen belőle minden önzés. És azért rettek Sátán annyira attól, hogy elfogadjuk a Laodicea üzenetet, mert akkor tudja, hogy a napjait leszámolhatja így az ujjaim. Tudnélik, az egyetlen akadály a valódi ébredés előtt ez. Ugyanis van valaki közületek, aki azt mondja, hogy a Laodicea üzenet nem igaz? Az valami félrefordítás, valami totálisan rossz értelmezés, ahogy mi azt értjük? Szerintem senki nem mondaná. De egy üzenetet meg lehet tagadni máshol is. Tudnélik Péter apostol, amikor felhívta Krisztus a figyelmét arra, hogy megvan írva, megverem a pásztort, és szétszélednek a juhok. Ez már második figyelmeztetése volt Péternek. És aztán volt egy harmadik is, és miután arra se hallgatott, utána tényleg megtagadta Krisztust. Megverem a pásztort, és szétszélednek a juhok. Ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok én bennem. Akkor Péter azt mondta, hogy Uram, ez az ige nem igaz. Nem. Azért egy hívő ember száján ilyen nem szokott kijönni, vagy legalábbis nagyon ritkán. Péter azt mondta, ha ők mindnyájan megbotránkoznak is, de én nem. És nem a világiakra mutogatott, hanem a saját tanítványtársaira. Így is nemet lehet mondani egy üzenetre. Ha mindenkire igaz a Laodicea üzenet, de rám nem. És teológiailag elfogadtam, lehet, hogy le is vizsgáznék belőle félreértés, hogy nagyon helyes, hogy van egy főiskolánk, és lehet vizsgázni. Meg lehet ige magyarázatokban elmélyülni. De le is vizsgázhatok, de ha így elhárítom, akkor nem értem el vele semmit. Ha úgy elhárítom, mint Péter, mert elhárítani el lehet egy üzenetet így is. És azt kívánom, hogy ne ezt tegyük. Ne önigazolásba menjünk. Ne próbáljunk kibúvót találni az elől, hogy a nekünk, a végidőbeli egyháznak szóló üzenet személyesen ránk is vonatkozik. Hanem ne szégyeljük magunkat, menjünk oda az Isten elé. És ő, ahogyan minket megtérésre vezetett úgy, ezt a gondolkodásmódbeli visszafordulást ugyanúgy vissza tudja fordítani, hogy először megtette. És azt kívánom mindannyiunknak, hogy ez a változás álljon be az életünkbe. Hogy ne legyen már hosszú ide az ellenségnek. Amen.